Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus Krisztus nevében. És mielőtt az igét olvasnám, a János evangéliumának 8. fejezetéből előtte van egy hívás, amit szeretnék átadni a testvéreknek, és hiszem, hogy ez a hívás Isten szent lelkén keresztül a mennyből érkezik ma is közénk. Jézus ezt mondja az ünneplő sokaság előtt, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki isz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élővíz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Vannak szomjazók közöttünk? Nem csak azok szomjaznak, akik még nincsenek hitben, nincsen reménységük, nincsen kapaszkodójuk, szilárd alapja az életüknek, hanem azok is szomjazhatnak, akik hitben vannak, de egy olyan próbát kell hordozniuk, vagy egy olyan élethelyzetben élik az életüket, a mindennapjaikat, a perceket, a pillanatokat, ami ilyenkor nehéz, amikor szükség van az üdítő forrásra. Nem csak a meleg miatt, hanem a lelki szárazság miatt is. Jöjjünk most, szólítsuk meg a mi Urunkat, és készüljünk az ige hallgatására. Istenünk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy ez a hívás ma is élő. Arra vágyunk, Istenem, hogy a szomjúságot csillapítsd a lelkünkben, az éhséget a szellemünkben. Add nekünk a te szavadat, amely megerősít, bátorít, új életet ad, megbocsátja a bűnöket, felemel, s ha kell, alázatban, csendben tart bennünket. Atyám, Jézus, érted meg ezt. Amen. Mielőtt felolvasnám az igét, még egy eseményt, hogyha megnézzük a Bibliánkat, a János evangéliumban úgy folytatja itt az előbbi hívás után, hogy ennek a hívások a kapcsán a hallgatóságban fölmerülnek kérdések. És szeretnék egy fontos mondatot a testvéreknek, a kedves vendégeknek a figyelmére, a szívére helyezni, hogy minden kérdés az ember életében egy hiányt jelent. Egy betöltetlen hiányt jelent. Akármilyen egyszerű kérdés, egy kicsit nehezebb, hogyha bonyolult az életünkre vonatkozó kérdés az, akármilyen kérdés, amelyet találkozunk, hiányt jelent, akkor is, hogyha megválaszolták a környezetünkben az emberek, a különböző sémák, a különböző ideák és gondolatok, de mi nem tudtuk személyessé tenni. Vagyis nem hisszük el, vagy nem merünk bízni benne, abban a válaszban, hogy a kérdéssel kapcsolódik, vagy vonatkozik, az akkor is valamilyen hiányt jelent. Tehát Jézus Krisztusról sokan sokféle képet alkottak. És nekem ez nagyon sokat jelentett egy pár évvel ezelőtt, amikor ezen gondolkoztam, hogy hallják az Isten igéjét az emberek, és kialakítanak egy képet Jézusról, hát nekik talán annyival könnyebb volt, ezért ott járt közöttük. És minden embernek, aki hallotta, kapcsolatba került, vagy a hírét hallotta, valamilyen képe kialakult a Krisztusról. A vallásos zsidóságnak, a farizeusoknak, az írástudóknak, a hitetlen rómaiaknak, és az ott lévő nyomorúságban küzdő embereknek, a tanítványoknak. És hát nagyon érdekes, mert ez ma is így van. Itt vagyunk az Isten házában, és talán még egy férnek, meg egy feleségnek sincs ugyanolyan egyforma Isten képe. Sőt, ez annyira változik, mert lehet, hogy nem olyan az Isten képünk, mint 10 évvel ezelőtt volt, vagy nem lesz holnap, a mai alkalom után ugyanolyan az Isten képünk, mert lehet, hogy kicsit erősödik, bátorodunk, vagy egyáltalán elkezdünk gondolkodni, hogy hát ezek a testvérek, ezek a fiatalok, vagy ez a gyülekezet, amiről beszélt, vagy amiről beszéltek az ige kapcsán, az megváltoztatja az én felfogásomat, gondolkodásomat, egyáltalán felébreszt az érdeklődésemet. Hogy tényleg van valami az Isten igéjében, amely munkálkodik. Befolyásol bennünket egymás Isten képe is. Befolyásol bennünket az is, hogy a világban hogyan gondolkodnak Jézus Krisztusról. A munkahelyünkön. Támadnak bennünket, ha bizonyságot teszünk, vagy esetleg olyan semlegesen nem foglalkoznak azzal, amit mondunk, ami nekünk fontos, és ami nekünk az életünk nagyon dinamikus bizonságtétele. Az események, amelyek körülöttünk történnek, azok is befolyásolják az Isten képünket. Aki olvassa az igét, az látja, hogy az utolsó idők közelednek. És talán felébreszti, hogy jobban kellene koncentrálni, nem kellene hagyni az ördögnek, hogy ellopja az időt. Talán kevésbé fontosabb lesz a kényelem, a biztonság, a jólét, és elkezdünk foglalkozni egyáltalán a lelkünkkel. Hatással van ránk a világ is. Hatással vannak ránk az interneten hallott igyei üzenetek. És befolyásolják az Isten képünket. És hatással van ránk az életünk helyzete is. Aktuális próbái, örömei is. Na így érkezik Jézus Krisztushoz a sokasság, és innen olvasnám Istennek az igéjét, aki teheti fennállva hallgassa meg. János evangéliuma 8. fejezetének első igeverse. Pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ámen. Foglalj helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, nagyon érdekes helyzet van. Jézus Krisztus elvonul, csendet akar maga körül, és az atyára figyel. Imádkozik a testben lévő Isten. Nem azért, mert már elege van az ajongó tömegből, a hitetlen emberekből. Nem azért, mert nem tudja elfogadni, hogy annyian nemet mondanak az ő szeretetére, az ő szabadító kegyelmére, hanem azért, mert szüksége van a csendre. Azért van szüksége a csendre, hogy találkozzon Istennel. Hogy ne legyen semmiféle zavaró körülmény. Azért, hogy hallgassa őt. Azért, hogy elmondhassa, hogy mi van az ő szívében. És azért, hogy útmutatást kaphasson a jövőre. A következő pillanatokra. És azért, hogy imádja az atyát. Azért, hogy az egységet, amelyet a bűn, a körülötte zajongó világ beárnyékol, az újra kitisztuljon, az a kép, az a közösség, amelyből táplálkozhat, amelyből erőt meríthet. Ha Jézus Krisztusnak szüksége volt ezekre az órákra, akkor vajon nekünk nincs-e szükségünk arra, hogy elvonuljunk, hogy csend vegyen körül bennünket. Azért, hogy azokat a hiányokat megfogalmazó kérdéseket oda az Isten elé vigyük. Azért, hogy mi is gondolkozzunk rajta. Próbáljunk válaszolni, és hogyha nem sikerül a zsákutcába érkezünk, akkor próbáljuk az Isten elé kiteríteni az ő igazság, az igének fényében, és türelemmel ott előtte várjuk a választ. A türelmetlenség az egyik legnagyobb ellensége a mai embernek. És az ördög, én úgy hiszem, a sátán, aki emberölő volt kezetektől fogva, és amely, aki káoszt, zajt, felfordulást teremt ma a világban, és a mi egyéni életünkben, családjainkban, gyülekezetünkben is olykor, itt végzi a legsikeresebb munkáját. Elveszi a csendet tőlünk. Elveszi azt az időszakot, ahol megnyugodhatnánk, ahol elengedhetnénk dolgokat, ahol kapcsolódhatnánk a mi atyánkhoz, Istenhez, ahol elővehetnénk az igét, és úgy nem azért, mert valamilyen ügyet meg akarunk oldani, csak úgy egyre többet meglátni belőle. Abban a csendben megérteni az ő szavát, az ő kegyelmét, az, hogy ő hogyan viszonyul hozzánk, és mit akar kezdeni az életünkkel. Sokszor a döntés a kezünkben van, és lehetne a különböző körülményeket megváltoztatni úgy, hogy nemet mondunk arra, hogy kényszerít bennünket valami sodrás, hogy valami más csináljunk. És tegyük a szívünkre a kezünket, hogy hát a mi életünkben is elég aktívan tud az ördög így cselekedni. imádkozunk azért, hogy Istentől át tudjuk venni a csendet. Azért, hogy az Istent meglássuk úgy, hogy ő él és munkálkodik. Annyira gyönyörű, az egész nép hozzásereglett, kíváncsiak voltak. Itt vagyunk most ebben az imaházban, és kiki más indítékból jött, de itt van. És ha gondolkozzunk el, hogy most mennyi más dolgunk lehetne. Lehet, hogy valakinek kattog az agya, meg a szíve is, hogy mikor lesz már vége. Vagy hogy mikor fogom bepótolni azt, amit itt nem tudok megtenni, amiatt, hogy itt vagyok. De ez a csend az Isten ajándéka. És minden egyes alkalom, amikor egy kicsit a mai ember leül, és mondjuk egy-két órát ül egy székben, az ajándék. A feltöltődés által egy kicsit pihenünk, a lelkünk megnyugszik, és talán a kérdéseinkre is választ kaphatunk. Ő pedig leült. Leült, és tanította a sokaságot. Istent a tanítás kapcsán is meg lehet ismerni, sőt, elengedhetetlen, hogy ne szóljon az ige. Tanította a sokaságot, bizonyságot, kinyilatkozhatást tett arról, hogy ő kicsoda, hogy ő miért jött, és hogy, bocsánat, egy kicsit üzleti világból, milyen haszna van annak az embernek, aki mondjuk leül és hallgatja, még ha egy órát is szán az életéből. Milyen fontos lenne, hogy ezt az órát, ezt tudnánk úgy megragadni, hogy elengedni a dolgainkat, és megtisztelni azt az Istent, aki minket is megtisztel, hogy az ige által megszólít, és megnyitni a szívünket, lelkünket, szellemünket, hogy most csak most odafigyelek legalább Istenem rád. Ott volt tehát a sokaság, és egyszer csak jön egy szokatlan, váratlan esemény. Írás, tudók és farizeusok, akik ritkán szoktak együtt megjelenni a nagy tanácsban, igen, valószínű, hogy onnan hozhatják azt az asszonyt, és valószínű, hogy fiatal asszony lehetett abban az időben, 12-14 éves korban házasodtak a gyermekek, a lányok, és házasságtörésen tetten érik ezt a fiatal embert, fiatal asszonyt. Elkapják, és előviszik Jézus elé. Valószínű, hogy ők nekik megvolt már a törvény alapján az ítéletük, de egy nagyon-nagyon csúnya dolog történik. Tulajdonképpen egy emberi lelket eszközként használnak arra, hogy az ő saját igazságukat, a törvényt betartsák. Na de nézzük meg, hogy hogyan jutunk el eddig. Szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy ebben a történetben hogyan találjuk meg magunkat. Ez a fiatal asszony teli volt hiányokkal. Nem tudom, milyen állapotban volt, de az biztos, hogy házasságtörés rizikóját is fölvállalta, amit tudott, ismerte a törvényt, de a törvény szerint Mózes 3. könyvében benne van, hogy halálbüntetéssel jár. Meg kellett kövezni. Sőt, a zsidók a törvényt egy kicsit, az írástudók, farizeusok tovább fejlesztették, ugye a misnában az volt, hogy lehetett választási lehetőséget adni, meg is folythatták, esetleg agyon is szúrhatták volna. De tulajdonképpen ennek ellenére is fölvállalta azt, rizikót vállalt. Miért? Mert égető volt szívében az üresség, a hiány. És az ember, mióta Istentől elszakadt ezt a hiányt, az egész életét ráteszi arra, és bevállalja még a kockázatot is, a rizikót is, mert annyira fájdalmas az az űr az ő szívében, és ez a hiány, az égető szükség, hogy felvállaljuk azt, hogy akár negatív következménye is lehetnek. Ő az életét is kockára tette ezért. Annyira fájt neki. Mi mai modern emberek azért az életünket talán bár, aki olyan függőségekbe veti magát, kockáztatja az egészségét, és talán nem egy ilyen esemény kivégzés által, hanem egy hosszú, lassú folyamat által, amikor ugyanúgy belepusztul lelkileg, szellemileg és fizikailag is abba. Oda áldozza az életét, és nem tud gondolkozni a következményeken. Nem tud mérlegelni, elveszte józan ítélő képességét azért, hogy abban a pillanatban betöltse azt az űrt, ami nagyon fáj neki. Nekünk is van, akik itt vagyunk. Vannak ilyen űrök, ilyen hiányok az életünkben. És lehet, hogy nem vagyunk ilyen vakmerőek, de ugyanúgy megpróbáljuk valahogy betölteni. Rizikót vállalunk. És amikor a hiányait betöltő, igyekvő ember akár a rossz útra is tér, a bűn útjára, akkor mindig eltéved. annak mindig vádlás, szégyen, és valami negatív dolog lesz a következménye. És a hiányait a bűn útján betölteni vágyó ember, az mindig bujkálásra kényszerül. Testvérek, itt ülünk, látjuk egymást, de a szívünk, lelkünk mélyén biztos vagyok benne, hogy nincs olyan ember, aki ne bujkáljon közülünk. Talán a hiányaink betöltése miatt, talán a bűneink miatt, talán a lelkiismeretünk által is jelzett negatív dolgok miatt nem merjük megmutatni magunkat úgy, hogy ilyen állapotban vagyunk, mert hát a keresztényeknek, hát az erőtől duzzadó keresztényeknek mindig erősnek kell lenniük, nem? Mindig bátornak. Mindig toppon kell lenni. Hiszen mi mutatjuk a példát a világnak, nem? És hogyha egy jó, erős, bátor keresztény az életével is példát mutat, akkor talán vágyat ébreszt a szívükben azoknak, akik még nem hitben vannak. És megy a színház, megy a műsor, és rajtunk vannak a különböző állarcok. Akkor is mosolyognunk kell, amikor nincs kedvünk mosolyogni. Akkor is boldognak, örömtelinek kell lennünk, amikor fáj a szívünk. Akkor is erősnek kell mutatkoznunk, amikor gyengék vagyunk. Akkor is bátraknak kell látszódnunk, amikor abszolút gyávák vagyunk. Bujkálunk. És közben próbáljuk a hiányt betölteni. Menekülünk talán önmagunk elől is. Ott vannak az életünkben, a szívünkben a mércék, amelyet talán mások, vagy különböző sémák, vagy talán éppen a szüleink, a szeretteink állítottak föl, és annak a nyomás alatt rosszkodunk, hogy soha nem érjük el azt. És ami félelmetes, hogy már a szülők lehet, hogy nem is élnek, vagy lehet, hogy már megbánták az ő dolgaikat, a bántásokat is, és bocsánatot kértek. De a szavak, a mondatok ott csengenek és dübörögnek a fülünkben, a szívünkben, a lelkünkben. És már nem más állította föl a mércét, hanem mi állítjuk föl magunknak. És már nem más vádol, vagy más néz kevésnek, hanem mi magunkat. Mi magunkat vádoljuk. Mi magunkat gondoljuk értéktelennek és kevésnek. Itt vagyunk a történetben, drága barátaim. Itt vagyunk a történetben, és Isten arra hívom bennünket, hogy tudjunk megszabadulni. Nem tudom, már melyik ének volt, amelyik ugye a szívemben megmozgatta, hogy talán passzol az üzenethez. De olyan csodálatos az, hogy Jézus Krisztushoz jöve kaphatunk ebben a megoldhatatlan ügyben, ebben a halálos bűnben is választ, kiutat, bocsánatot. És ez az Isten titka. Ez az isteni szeretetnek a titka. Na de menjünk egy kicsit vissza a történetbe. Képzeljük el az eseményt. Jézus beszél, tanítványok körbeszik, sokan hallgatják, jön a templomőrség, a farizeusok, az írástudók, oda középre citálnak egy fiatal asszonyt, akinek nincs már kiút az életében. Neki itt vége mindennek. Tudják, a törvény szerint is vége, ő maga is tudja, teli van félelemmel, nem tudom milyen érzések, milyen mély érzések lettek a szívébe, talán készült már a halálra. Nem hiszem, hogy készült a kegyelemre. Miért? Mert azt tapasztalta a vallásos világban, hogy nincs kegyelem. És micsoda szörnyű, közöttünk vannak vallássérültek is. Amikor a vallásos törvényeskedő, saját igazságát megteremtő, az isteni igazságból is ellopó ember, Isten trónját bitorolva tesz kinyilatkoztatásokat. És mond ítéletet. Ott van az a fiatal asszony, talán mindent föladott, és lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik ugyanígy vannak itt. Nincs esély. Nincs a kérdésre válasz. Nincs kiút. Bujkálok, állarcokat hordok. Nem lehetek önmagam. Magamat is gyűlölöm már. Úgy kiszállnék ebből az egészből. De hát ezt tanultam, hogy bírni kell. És talán még a gyülekezetben sem érezhetem szabadon magam, mert itt is megfelelési kényszer van, és mindig játszanom kell a szerepemet. Ott van ez az asszony, és a farizeusok a lehető legnagyobb bűnt követik el. Ahogy előbb említettem, eszközként használnak egy embert. Létezik ez a hívő közösségekben? Hogy eszközként használok egy embert azért, hogy a saját igazságomat érvényesítsem? Persze, ma sem változott meg az emberi lélek. A bűn ugyanolyan mérges és ugyanolyan pusztító munkát végez. Mi történt? Jézus csapdába akarják csalni. Ez a vallásos lélek, ez az önigazult és ítélkező emberi, de ördögi lélek, amely egy nagy katyvaszt tartalmaz az ő szívében, ez is hiányokkal küzd. Az ő hatalmát akarja betölteni emberi, sőt még az Isten igéjét is hasznára veszi, a saját magán hasznára fordítva, el akarja lopni az Isten kezéből, és így akarja az igazságát érvényesíteni. Jézus törbe akarták csalni, miért? Mert ha Jézus a törvényhez alkalmazkodik, akkor tulajdonképpen, hogyha azt mondja, hogy igen, halál az ítélet, meg kell kövezni, akkor mindazt, amit addig tett az emberi pályafutása során, megtagad. Hiszen az elveszetteknek irgalmat, kegyelmet gyakorolt. És most így akarják törbe húzni, csapdába csalni. Viszont, hogyha azt mondja, hogy nem, akkor meg az Isten törvényét, igéjét tagadja meg. Harapófogó helyzet. Az ördögi lélek erre képes. És Jézusnak számomra olyan nagy bizonság volt az ő válasz, az isteni bölcsességgel teljes válasz, abban benne van az igazság, és benne van a kegyelem is. És itt nagyon érdekes dolgot mond, aki bűntelen közületek. Itt az eredeti szövegben ez a szónak a jelentése nem csak azt jelenti, hogy nincs bűne, hanem azt is jelenti, hogy nincs bűnös kívánsága. Van-e olyan ember a Földön? Nincs. Így folytatja, az vessel az első követ. Először, aki bűntelen közületek. És lehajolva tovább ír a földre. Olyan érdekes, sokan magyarázzák úgy, hogy ad időt a farizeusoknak és az írástudóknak, hogy átértékeljék az ő gondolkodásmenetüket. Hagy időt arra, hogy föleszméljenek a saját önigazságukból. És ők szólítják meg újra. És tulajdonképpen, mikor válaszol, itt van egy érdekes szó, ugye azok pedig halva. Ez egy isteni kegyelem, amikor az Isten szavát meghalljuk. Úgy halljuk meg az Isten szavát, hogy amit mond az ige, az személyesen az enyém. Nem a mellettem ülőre, nem a másikra gondolok, hanem ez most nekem szól. Ők magukra vették ezt. És rászméltek arra, hogy mi nem vagyunk bűntelenek, sőt, olyan emberek se, akik kívánsággal nem küzdenek a kísértés pillanataiban. És itt, mikor az Isten szava szíven üt valakit, akkor nem tud elbújni. Nem tudták a képmutatóknak a bajnokai megjátszani magukat. Mert tudták, hogy az Isten igazsága szíven ütötte őket, és csak azonosulni tudnak ezzel az üzenettel. Hányszor hallottunk már olyan üzenetet, amelyek nekünk szóltak? És hányszor bújtunk el a képmutatás mögé? Vagy egy vágyálom mögé? Hányszor vettünk magunkra olyan állarcot, hogy mi nem vagyunk ilyenek. A mellettünk ül az igenet. Ez természetes. Sőt, az, akivel konfliktusban vagyok, ő neki kellene hallani ezt az igét. De mikor az Isten szava engem szólít meg személyesen, hát ma is ezt szeretné tenni, akkor ott nincs bujkálás. Akkor ott engedelmeskedni kell. Akkor ott a mennyei fény megvilágítja a szívemet, és nem tudok elbújni, sőt, ott már nem is akarok megfelelni. Hát milyen presztízs romboló volt ez az írástudóknak, akik arra hajaztak egész életükben, hogy ők a tökéletes törvénybetöltők, és mindenki őket tisztelte. Ők imádkoztak hosszan, ők képviselték az Istent Izrael népe között, de ott már nem tudtak ezzel foglalkozni, mert az Isten igazsága szíven ütötte őket. Az ördög a legnagyobb vádló, drága testvéreim. És Jézus Krisztusnak a legnagyobb szabadító szolgálata az, hogy ő megment mindenkit az ördög vádlásaitól. Megment azoktól a vádlásoktól, amelyek kívülről érkeznek. A világból, vagy a gyülekezetből, más emberektől. De megment azoktól a vádlásoktól is, amelyek ott vannak a mi szívünkben magunk felé. Én azt tapasztaltam, sokkal nehezebb ezektől megszabadulni, mint a kívülről érkező vádlásoktól. Ott van ez az asszony, és tudja, hogy neki az életének vége van. Ott vannak körülötte a bujkáló képmutató farizeusok, akik megszégyenülnek és elmennek, és amiről kezdtem beszélni a szolgálat elején, bekövetkezik. Ott marad Jézus és az asszony egyedül. Mindenki eltűnik, mert mindenki magára veszi az igét. És az asszony esélyt kap, új esélyt. Tiszta szívemben hiszem, hogy minden egyes alkalom Isten tisztelet, mikor Isten megszólít bennünket, akár egy egyéni csendességben is, az mindannyiunk számára egy új esély. Új esély, hogy szabaduljunk. Új esély, hogy megváltozzon az életünk. Új esély arra, hogy aki gyenge, az erősebb legyen. Aki fél, az bátorságot kapjon. Új esély arra, hogy meggyógyuljon, akár fizikailag is. Új esély arra, hogy rendbe jöjjön az élete és a kérdéseire, válasz kapjon, vagy ha nincs válasz, akkor békességet kapjon. Tudja azt, hogy Isten előtt van az ő ügye. És ismerve, és itt jön az, hogy ismerjük Krisztust, minél jobban ismerjük, minél többet hallgatjuk, annál jobban tudunk hinni benne. Annál jobban tudjuk elfogadni az ő igazságát, és annál bátrabban engedjük, hogy beleavatkozzon az életünkbe, hogy megváltoztassa azt. Itt vagyunk ebben a történetben ma is. És olyan csodálatos úgy folytatja, egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. És mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látott, az asszonyon kívül így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Hadd legyen most ez a kérdés egészen személyes hozzánk. Testvérem, hol vannak a vádlóid? Hol vannak a vádlóid, akik tönkreteszik a te életedet? Akik megpróbálják összezavarni mindazt, amit már esetleg Isten elkezdett rendbe rakni? Hol vannak azok a vádlások, amelyek a múltban hozott rossz döntéseid, kudarcaid miatt téged vádolnak? Egy belső hangként. Sokszor még az igét is arra fordítja az ördög, hogy hát igaza van, és ez a legfélelmetesebb dolog, hogy a farizeusok, az írástudók be akarták Istent fogni az ő szekerükbe, és így vádoltak, Isten igazságával vádoltak. Milyen félelmetes és milyen nagy zűrzavart okoz az ember szívében az, mikor valaki egy igével vádol minket. És lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy ott van a bűn az életedben. Lehet, hogy úgy kellene igazodnod Isten igéhez, hogy az ige elhangzik. De itt hibázik a dolog, hogy a vádló ítél. És aki ítél, az nem tud külön választani bűnt és lelket. És itt is ez volt a baj. Igazuk volt. Jézus nem a bűnt legalizálta. A bűnt elítélte. És ma is ezt teszi. De az embert, a bűnös lelket, aki a hiányai miatt való űzött, bujkáló életmódban sajnos elkövette és elbukott, azt meg akarja menteni. Ott voltak együtt a középen, és ez a kérdésre a válasz. Senki sem ítél el téged, ő így felelt. Senki, Uram. Úgy elképzelem ezt a pillanatot. Nem hiszem, hogy az asszony nézte volna a tömeget, miközben vádolták volna. Szerintem összetört lélekkel, félelemmel a szívében lefelé nézhetett. És amikor fölnézett, nem látott senkit. Csak egyedül Jézus Krisztust. Ez a kulcsa egy jó életnek. Ez a kulcsa a vádlásoktól, a bűn átkától való szabadulásnak. Ez a kulcsa az érték kisebb értékrendűségnek és az eltaszítottságnak. Hogy amikor fölnézel, nem a véleményekkel találkozol, az ítélkező szemekkel találkozol, a különböző sémákkal és gondolkodásmóddal, gyakorlatokkal, ami összezavar a lelket, nem csak egyedül Istennel, egyedül Jézus Krisztussal. Ezért van szükségünk a vele való találkozásra, hogy ketten legyünk, csak vele. Nem a lelki pásztor segítségével, annak is megvan az ideje, nem a gyülekezet tagjaival, hanem ott egy csendes pillanatban, percben, órában, amikor csak te és csak Krisztus, és ahol megérted az ő szeretetének a lényegét. Nem tudom, hányan vagyunk ma itt, akik évtizedek óta hordozunk, cipelünk vádlásokat, égető hiányokat, szükségeket. Nem tudom, hányan vagyunk itt, akik ráeszpélünk olykor, hogy olyan sok állarcunk van. Nem tudom, hányan vannak azok, akik meg is szeretnének ettől szabadulni, de nem tudnak. És már nagyon szorít, már nagyon unjuk, és már lehet, hogy a többiek is felismerték. De egy biztos, Jézus Krisztus ma hív bennünket, oda csendre, középre. És azt szeretné, hogyha most minden elhalkulna körülöttünk. Minden megváltozna, mindent el tudnánk engedni, nem számítana a szomszéd, nem számítana az, hogy milyen véleményekkel voltak a munkatársam egész héten, nem számít az, hogy a férjemmel, feleségemmel hogy rúgtok össze a port, vagy milyen hiányokat vágunk egymás fejéhez, nem számít, hogy a gyermekeinkkel mit szeretnénk, hogy történne, milyen álmaink, vágyaink vannak. Jézus azt mondja, ha veled akarok maradni, ha kell egy pár percre, hogy megmondjam neked, hogy szeretlek. Ott is ez a mondat hangzott el, én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ágoston azt mondja, egyedül maradt a nagy nyomorúság a legnagyobb irgalommal. Kell az a csend, hogy ott az Isten nyugalomban, békességben közel jöjjön hozzánk. És megbiztasson bennünket, vagy elvegye a bűneinket. Mondta egyszer valaki, hogy ebből a történetből hiányzik a férfi. Mert hát a törvény az úgy lett volna teljes, hogy a férfit is ki kellett volna végezni. Hol volt a férfi? Itt is sántít a dolog. Valaki erre azt mondta, ebben a történetben meglett a férfi. Jézus Krisztus személyében. Mert annak a férfinak a bűnét is a keresztre vitte a megváltó. Ott volt a férfinak a bűne is. És ott van a tied is, az enyém is. Ami azt jelenti, hogy nincs többé vádlás. Igazság van. Igei igazság is van. De vádlás nincs. Vádlás akkor van, ha te ellentmondasz az Isten hívásának. Vádlás és ítélet akkor lesz, hogyha majd meg kell állnod előtte. És nem lesz felmentő váltság. Mert azt mondtad, hogy itt a földi életed során, hogy nem kell. Nincs rá szükségem. Vagy ráérek még. Testvérek, a héten úgy visszakerültem a valóságba. A héten el kellett engednünk a gyülekezetünkből egy 38. évében lévő áldott szolgáló lelket. Másnap temetésen kellett szolgálni, ahol 66 éves testvérnőt kellett elbúcsúztatni. Jönnek a telefonok, hogy ki rákkal küzd, a saját gyermekem gyógyíthatatlan beteg, és itt vagyunk a valóságban. Meddig kell még Krisztusnak várni? Csak egy temetésen, vagy egy ilyen kemény hír hallatán állunk meg? Meddig játsszuk még a rohanó ember szerepét? Meddig lesz számunkra fontosabb az élet uránál a földi múlandó élet boldogulása és kényelme? Meddig hajszoljuk magunkat értéktelen dolgokért? Jézus ma hív ki bennünket a vele való csendbe, és azt szeretném mondani nékünk, ha bocsánatot kérsz a Krisztus golgotai keresztjéért, akkor ő sem fog vádolni téged. Már most sem fog vádolni téged. De akkor, amikor elé kell állnia, akkor sem lesz vádlás. Felmentő ítélet lesz, felmentő kegyelem lesz, amely már most is a tied lehet. Azt mondja, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Adott egy új esélyt ennek az asszonynak. Valakik voltak olyanok annak idején a történelem során, hogy annyira nem tudtak a kísértésnek ellenállni, hogy például az asszonyok bevonultak a kolostorokba. És így próbálták megóvni őket a bűntől. Hát tudjuk, hogy ez erőtlen próbálkozás. De itt ennek a történetnek a végén egy csodálatos, bátorító, kegyelmi üzenet van. Jézus visszaküldi őt az életbe. Nem tudom, hogy vagy itt. Hogy az elmondott, felsorolt dolgok mennyire terhelnek téged, de Jézus vissza akar téged ma, és mindnyájunkat küldeni az életbe. Úgy, hogy az ő szent lelke erőt ad. A folytatáshoz bátorságot, kitartást, hitet, vezetést, vele való közösséget. És megadja a csendet is, amely nélkül nem tudod ezt átvenni tőle. Az Isten áldja meg a testvéreket, és hát hálásak lehettek az Úrnak, hogy ilyen fiatalon döntöttetek az Úr mellett. Nagy kegyelem. De nem korfüggvénye. Vannak közöttünk idősek is, akik sok igehirdetést hallották, vagy sok farizeussal, meg írástudóval, meg bűnbánó lélekkel találkoztak, de még nem adták át a szívüket Krisztusnak, ma itt van a lehetőség erre. Egy kicsit a Szentlélek segítségével próbáljuk megteremteni ezt a csendet most. Amikor minden vádlással, hiánnyal, véleménnyel, gondolattal, ürességgel, vagy talán teli gondolatokkal, teljes elmével, most idejövünk az Úr Jézus Krisztushoz, és az ő lelke által ott középen meghalljuk az ő szavát személyesen. Engedjük, hogy nekünk szóljon. Hadd ismételjem. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ó, bár tudnánk azt mondani, senki, Uram, és köszönöm, hogy te sem ítélsz el a te kereszt áldozatodért. És köszönöm, hogy holnap, akár hétfőn, visszaengedsz úgy az életbe, hogy megváltott, megszabadult, hiányokkal nem küszködő, nem bujkáló, nem szerepeket és áralcokat hordó emberként mehetek, hanem elfogadom, hogy benned értékes életet kaptam. És így leszek szabadon. Használj engem. Az iskolában, még akkor is a nyári szünet van. A munkahelyen, a családban, mindenhol itt a gyülekezetben. Ó, testvérek, hagynánk ma itt az állarcokat. Szerintem a takarítók kiviszik szívesen. És mennénk szabadon. Dicsőítve őt. Jöjjünk most az Úr elé, imádkozzunk ebben a csendben. És valahogy a szívemen az van, hogy ha valaki, és nem csak azok, akik, mert ilyenkor tudjuk nagyon jó, hogy akik még nem hoztak döntést. Itt vannak a szülők, az ismerősök. Jaj, hát ha most, mikor? Engedjük ezeket is el. Ezek is lehetnek vádlások. Ó, ma is csalódtak bennem, mert még nem döntöttem. Engedjünk el mindent. Mert mikor Jézussal maradunk egyedül, akkor ő, még egyszer mondom, nem vádol. A legnagyobb szolgálata az, hogy a vádlás megszüntette itt a földön. Lehetünk szabadok. De aki úgy érzi, hogy vágyik erre a szabadságra, amikor majd vége van az alkalomnak, jöjjön ide hozzánk akár, vagy a gyülekezetnek a vezetőihez. Ha bátortalan, csak kérjen egy imádságot. És váljon szabaddá. Váljon megváltottá. Győztessé. És töltse be az Isten szent lelke az ő hiányait. Egy kis csend után fogok imádkozni. Hogyha úgy érzi valaki, hogy ezt az imádságot szívből el tudja mondani, tegye azt. Nem kötelező. De nem csak azokat hívom, akik meg nem döntöttek Krisztus mellett, hanem hívom, akik már több évtizede hívők, azokat is. Mert biztos vagyok benne, hogy náluk is vannak ott valahol még a szív mélyén elrejtett vádlások, olyan betöltetlen hiányok, amely bujkálni kell. Váljunk ma szabaddá. Nem én, az Isten tudja ezt megadni. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt a csendet. Köszönjük, hogy ebben a rohanó életben adtál most nekünk egy 2 óra hosszát, hogy leültünk itt ezekre a székekre, és te látod, hogy milyen gondolatokkal küzdünk, milyen vélemények fogalmazottak meg bennünk. Te látod, hogy akár az ige kapcsán, vagy a bizonyságtételek kapcsán milyen hiányok erősödtek föl a szívünkben, lelkünkben. Te látod, hogy milyen vádlásokkal küzdünk, amelyek kívülről, vagy önmagunkból, belülről fakadnak. Te látod, milyen elrontott, kudarcos időszak kullog, vagy csahol utánunk, mint a kóborkutya, Uram. Segíts most, hogy őszintén szembe tudjunk ezekkel nézni. Azokkal a fájó szavakkal, mondatokkal, amelyek talán évtizedek óta ott emésztenek bennünket. És elhitették azt velünk, hogy értéktelenek vagyunk, és ezért kell állarcokat, szerepeket magunkra cibálnunk, hogy magunknak is próbáljuk bizonyítani, hogy nem így van. Adj nekünk most szabadságot ezektől a dolgoktól, Istenem. Ott, hogy el tudjuk engedni a vádlókat. Hadd menjenek, Uram. Hadd tűnjenek el az életünkből. És ha tudjunk egyedül csak ott a csendben te rád figyelni, csak téged meglátni. Jézus, köszönjük azt néked, hogy te nem ítélsz el bennünket. A bűneinket igen, de bennünket nem. Bennünket menteni akarsz, mert ezért jöttél. Adj nekünk most a Szentlélek erejével hitet, hogy ezt el tudjuk fogadni, még akkor is, hogy olyan vetéseink voltak, amelyeknek az aratását még mindig szenvedjük, Istenem. Segíts, hogy föl tudjunk egyenesedni abból a görnyedt állapotból, megfogni a kezedet, vezess ki bennünket ebből a bujkáló életből, és engedj vissza, szabadíts meg minket, Uram. Istenem, azokat is, akik már régóta hitben vannak, szabadíts meg őket, Istenem. Jézus drága véréért, szeretetéből, kegyelméből, ments föl őket, old föl őket, Uram, a vádlások alól. Pusztítsd el az ördög hazugságát az ő életükben. És azokért is könyörgöm, Uram, akik még nem ismernek téged. Add, hogy legyen bátorságuk többször leülni a te lábadhoz, hallgatni téged, és megnyitni a fülüket. És adj nekük szellemi látást, hallást, Uram, hogy megértsék, hogy most hozzájuk beszélsz. Halljanak, Uram, téged a mennyből. És tompítsd le, némítsd el azt a zajt, ami a világból ott dübörög az életükben. Istenem, adj szabadságot így számunkra, megváltó kegyelmed által új életet. Hadd imádkozzam most azoknak a nevében, akik vágynak erre a szabadságra. Úr Jézus, megvallom, hogy szükségem van rád. Köszönöm ezt a mérhetetlen nagy szeretetet, kegyelmedet. Köszönöm, hogy belelátsz a szívem mélyére, Uram, és köszönöm, hogy most felfedtél olyan dolgokat, amelyek fájnak, amelyek miatt bujkálok. Köszönöm, hogy vágyat is ébresztesz. Talán reménysugarat adsz, hogy tudok ebbe szabadulni. Drága Úr Jézus, hogy valóságá váljon ez az én szívemben. Némíts el mindent. Jövök hozzád. Bánom a bűneimet, megvallom azokat előtted, Uram. És köszönöm, hogy azokat bár elítéled, engem nem. Nekem kegyelmet adsz, felmentesz, új lehetőséget, esélyt adsz. Így kérlek, bocsáss meg a Golgota kereszt áldozatáért. És így kérlek téged, jöjj a szívembe. Töltsd meg azt a te drága szent lelkeddel, adj egy új életet, egy szabad életet, amely téged dicsőít. Hozd gyógyulást az én életembe, és add bátorságot, hogy kitartsak végig melletted. Istenem, így állunk meg előtted, hálával a te kegyelmedért. Légy áldva mindenért, Atyám, Jézus Krisztus nevében. Amen.